92,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. február 19-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek, a műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
It's been a childish game, dives into the deep, rides over the bumps, thrown into the steep, with no regrets.
Painting in a dream, drawing with a brush, sneaks over a theme of one's caress. Dark and soft,
garden horse made the moon,
it's been a childish game. Dives into the deep, rides over the bumps, thrown into the steep with no regrets.
Painting in a dream, drawing with a brush, sneaks over a theme of one's caress. Dark and soft inside, leans against a plastered wall. Garden horse takes from here, laughs around fear.
Legédesebb, legjóságosabb Jézusom, őrizd meg attól, hogy bárkit, még ha gyűlöl és üldöz is engem, megvessek, kevésre becsüljek, haszontalannak tartsak, lenézek vagy elforduljak tőle. Ne engedd, hogy valaha is gyűlölet vagy akár csak keserűség támadjon bennem iránta, és engedd, hogy amíg csak él, ne kételkedjem a megjavulásában.
Hallgassák meg híreinket!
További változások lesznek a vatikáni programokban a Szent Atya betegsége miatt, tudatta a Szentszéki Sajtóközpont egy újabb közleményben. Ferenc pápa egészségi állapota miatt a február 22-i szombati jubileumi audiencia elmarad. A diakónusok jubileum alkalmából a Szentpéter Bazilikában február 23-án vasárnap délelőtt 9 órára tervezett szentmise bemutatásával a pápa Rino Fisichella-érseket, az evangelizáció dikasztériumának proprefektusát, a világ evangelizációjával kapcsolatos alapvető kérdések szekció felelősét bízta meg. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója Rui Ushakov szerint jól sikerült az orosz és amerikai delegáció megbeszélése Szaúd-Arábiában, és megállapodtak abban, hogy a jövőben is tárgyalnak. Erről ugyanakkor a Kreml szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök dönt. A két fél több mindenben is megállapodott, a legnagyobb horderejű ezek közül, hogy nagykövetségeik teljes visszaállításáról és kapcsolataik normalizálásáról döntöttek. Oroszország új biztonsági architektúrát szeretne Európában, melynek kidolgozásában Moszkva is aktívan részt vesz. A háborút megelőzően is ez volt az oroszok fő követelése, jegyzi meg az Index. Vlagyimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni ukrán hivatali partnerével Volodymyr Zelenszkijjel is, de utóbbi legitimitása hivatali idejének lejárta miatt megkérdőjelezhető, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov lehetetlennek nevezte a hosszú távú átfogó ukrajnai rendezést az összeurópai biztonsági kérdések figyelembevétele nélkül. Magyarország nagy örömmel figyeli a Szaúd-Arábiában zajló közvetlen orosz-amerikai egyeztetéseket, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, ugyanis a jó kapcsolat az Egyesült Államok és Oroszország között mindig jót tesz a világ biztonságának, fogalmazott Szijjártó Péter. Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta Yitzhak Herzogot, Izrael államelnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki sajtóiroda. A felek munkábéd keretében tárgyaltak az átalakuló világrend és a közel-keleti térség békéjének és stabilitásának aktuális kérdéseiről. Magyarország és Izrael gazdasági együttműködése terén a felek pozitívan értékelték a kapcsolatok dinamikus fejlődését. Orbán Viktor a találkozó megerősítette, hogy Magyarország elismeri Izrael jogát az önvédelemhez. Izrael továbbra is számíthat Magyarország támogatására a nemzetközi szintéren, az Európai Uniós fórumokon pedig az együttműködésre fókuszáló álláspontot képviseli Magyarország, mondta Sólyog Tamás köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott az izraeli államfővel a Sándor palotában. Yitzhak Herzog megköszönte, hogy Magyarország a 2023. október 7-i terrortámadás óta eltelt másfél évben is Izrael mellett állt. A Hamász-palesztin iszlamista terrorszervezet csütörtökön 4 holttestet, szombaton pedig 6 túszt ad át Izraelnek, jelentette be az izraeli miniszterelnök hivatal. Donald Trump amerikai elnök közel-keleti megbízottja, Steve Witkoff azt mondta a Fox News amerikai hírcsatornának, hogy már elkezdődtek a tárgyalások a második fázisról, amit azonban Izraelben tagadtak. Ez a fázis tartalmazza majd a háború befejezését és az izraeli hadsereg kivonását a gázai övezetből, cserébe az összes többi túsz szabadon bocsátásáért. Miután Donald Trump amerikai elnök hatalmas csapást mért a tevékenységükre az Egyesült Államokban, a globalista, liberális, soros NGO hálózat Brüsszelbe menekül, írta Orbán Viktor miniszterelnök az ex-közösségi portálon. Figyelem, a félelmeink beigazolódtak, fogalmazott a kormányfő, aki szerint 63 ilyen civil szervezet különféle emberi jogi projektek mögé bújva pénzt kér Brüsszeltől. Végül az időjárásról. A folytatásban már döntően derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 13 és mínusz 12, napközben pedig plusz 3-4 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Folytatódik Ferenc pápa kezelése a Gemelli klinikán. A Szentatya pihen és napilapokat olvas, felhívta a gázai plébániát. Parolin bíboros a békéről, a remény diplomáciájáról és Európa szerepéről nyilatkozott. Interjú Varga Lajos, váci segédpüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kultúráért felelős egyik referensével, a művészek és a kultúra világa hétvégi római jubileumáról. Ferenc pápa Gemelli klinikán. Pihen és napilapokat olvas, felhívta a gázai plébániát. Nyugodtan telt a hétfő éjszaka Ferenc pápa számára, akit február 14-e óta ápolnak polimikrobiális légúti fertőzéssel a római Agostino Gemelli klinikán. A vatikáni szóvívő tájékoztatása szerint a Szentatya önállóan lélegzik, és folytatja az orvosok által előírt gyógykezelést. Hétfőn este is telefonált a gázai plébániára. Megbízta Fizikella érseket, hogy mutassa be a vasárnapi szentmisét a Szent Péter Bazilikában, a diakónusok jubileum alkalmából. A kórházban ápolt gyermekektől sok üzenetet és rajzot kapott a pápa. Matteo Bruni szóvévő tájékoztatta a Szentszék sajtóközpontjában összegyűlt újságírókat a pápa jelenlegi állapotáról. Nyugodtan telt a hétfő éjszaka, a pápa pihent, kedden ébredés után megreggelizett és elolvasott néhány napilapot, ahogy máskor is szokta. A Szentatya önállóan lélegzik és követi kezelőorvosai előírását, akik teljes ágynyugalmat rendeltek elő számára. Ezért nem vezette a vasárnapi úrangyalaimát. Egyelőre nincs információ a vasárnapra és a többi pápai programra vonatkozó változásokról. Kedden délelőtt érkezett a hír, hogy lemondták a Szentatya február 22-én szombaton esedékes programjait. A 23. vasárnapi szentmise bemutatását pedig a diakónusok szentévi találkozója alkalmából a pápa Rino Fisichella érsekre bízta, aki az evangelizálási dikasztérium proprefektusa. Mindeközben, ahogy a hétfő esti közlemény is megerősítette, a pápa folytatja az előírt orvosi terápiát. Ahogy a gázai háború kezdete óta, így most a kórházból is rendszeresen telefonál minden este 7 óra körül a gázai Szent Család plébániára. Ezt erősítette meg Gabriel Romanelli plébános atya is, aki elmondta, hogy az egyik videóhívásban a pápa megkérdezte, hogy vannak, és köszönetet mondott imáikért, áldását adta rájuk. Elmondása szerint a pápa fáradtnak tűnt, de erős és tiszta volt a hangja. Több száz üzenet, rajz és jó kívánság érkezett a Szentatyának, melyben mielőbbi gyógyulást kívánnak neki. Köztük azok a gyerekek is, akiket a Gemelli kórházban ápolnak, főleg a pápa 10. emeleti kórtermével szemben lévő onkológiai osztályról, amelyet korábbi kórházi kezelései során meglátogatott.
Parolin Bíboros a békéről, a remény diplomáciájáról és Európa szerepéről. A L'Eco di Bergamo olasz lapnak adott széleskörű interjújában a szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy sürgősen szükség van a multilaterális remény diplomáciájára és a bátorságra a béketárgyaláshoz. Abban az időszakban, amikor a nemzetközi diplomácia úgy tűnik, hogy mindenhol elvesztette vonzerejét és hatékonyságát, Pietro Parolin bíboros megismételte a szentszék határozott támogatását a multilateralizmus iránt, hangsúlyozva a befogadó megközelítés fontosságát a béke megteremtéséhez. Mindenki hozzá tud járulni a békéhez, de soha nem szabad olyan egyoldalú kényszerekkel megoldást keresni, amelyek egész népek jogainak lábbal tiprását kockáztatják. Különben soha nem lesz igazságos és tartós béke, figyelmeztetett a vatikáni államtitkár a L'Eco di Bergamo olasz helyi újságnak adott interjújában. A sok témát felölelő beszélgetésben Parolin bíboros számos sürgető geopolitikai kérdéssel foglalkozott, köztük a gázai és ukrajnai háborúkkal, a közel-keleti helyzet változásával és Európa szerepével korunk geopolitikai kihívásaiban. Gondolatmenetének központi eleme az volt, hogy a konfliktusok megoldását soha nem szabad egyoldalúan rákényszeríteni másokra, mivel az ilyen megközelítések megakadályozzák az igazságos és tartós béke megteremtését. Az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban óvatos optimizmusát fejezte ki az ideiglenes és bizonytalan fegyverszünetet illetően. Ez mindenképpen jó hír, mert kezdenek látszódni a gyümölcsei, mint például az izraeli túszok szabadon bocsátása és a humanitárius segélyek megnövekedett beengedése a gázai övezetbe, és azért is, mert van remény arra, hogy ez egy állandó tűzszünet kezdete, amely véget vet a palesztinok szenvedésének Gáza és Palesztina többi részében. A szíriai rezsim közelmúltbeli változásával kapcsolatban Parolin bíboros aggodalmát fejezte ki annak stabilitása miatt, és nyomatékosította, hogy nemzetközi támogatásra van szükség ahhoz, hogy az ország megőrizze területi integritását, és elősegítse a sokszínű lakosság harmonikus együttélését. Arra a kérdésre, hogy a nemzetközi diplomácia milyen nehézségekkel néz szembe az olyan összetett helyzetek kezelése során, mint a gázai és az ukrajnai háború, Parolin bíboros megjegyezte, hogy az elsődleges akadály a széles körben elterjedt kölcsönös bizalmatlanság és félelem, amely táplálja a polarizációt, és akadályozza a konstruktív párbeszédet. Megerősítette, hogy a globális politikában egyre inkább elterjedt klubmentalitás, ahol a szereplők csak hasonló gondolkodású kollégákkal lépnek kapcsolatba, miközben kerülik az ellentétes nézőpontokat, tovább súlyosbítja a diplomácia hatástalanságát. Ez az öntörvényű kirekesztés a sokszínű vitákból korlátozza az értelmes közvetítés és a megoldás lehetőségeit, figyelmeztetett a vatikáni államtitkár. E kihívások leküzdésére Parolin bíboros egy másik diplomáciai megközelítést javasolt, amely abban gyökerezik, amit Ferenc pápa a remény diplomáciájának nevez, és amely a párbeszédre, a türelemre és a bizalomépítésre összpontosít. Egy ilyen megközelítés alternatívát jelentene a konfrontáció és kirekesztés uralkodó dinamikájával szemben, helyette olyan keretet javasol, amely a megértést és a hosszú távú megbékélést helyezi előtérbe, és ezáltal hatékonyabb lehet a béke előmozdításában. Ezért, tette hozzá Parolin bíboros, elengedhetetlen, hogy higgyünk a multilateralizmusban, és megerősítsük a nemzetközi intézmények szerepét, mint az ENSZ, amelyek biztosítják, hogy hatékonyabban és szélesebb képviseleti formában működhessenek. Ferenc pápa és Szent II. János Pál pápa szavait idézve, Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a békéhez bátorság, igazságosság és megbocsátás szükséges. Három olyan érték, amelyek egyre inkább hiányoznak a modern társadalomból. Ma a tárgyaláshoz szükséges bátorságot gyakran összetévesztik a gyengeséggel, miközben a katonai erőt és az erődemonstrációt továbbra is kiváltságos eszközként kezelik a konfliktus megoldásra, mutatott rá Parolin bíboros. Másrészt a békét a megbocsátáson alapuló igazságosságra kell építeni, mivel hiteles béke nem létezhet igazságos rend nélkül. Csak amikor a bátorságot, az igazságosságot és a megbocsátást ismét alapvető értékként éljük meg, akkor lehet majd elindulni a béke felé vezető úton, állapította meg a vatikáni államtitkár. Áttérve Európa szerepére a globális ügyekben, Parolin bíboros a kontinens jelenlegi kihívásait arra vezette vissza, hogy nem ismerte el keresztény örökségét az európai alkotmányban. Ennek az elismerésnek a hiánya Parolin bíboros szerint hozzájárult az európai identitás és egység gyengüléséhez. Ahhoz, hogy Európának továbbra is legyen hangja és szerepe a jelenlegi világban, vissza kell térnie azokhoz a történelmi és kulturális gyökerekhez, amelyek egykor erejét és jövőképét adták, amelyet II. János Pál pápa és Ferenc pápa is kért, jegyezte meg. Szent II. János Pál pápa felhívása, amelyet Ferenc pápa is megismételt, hogy Európa, találj újra önmagadra, légy önmagad, ma is aktuális, és ez a követendő út, ha továbbra is központi szerepet kíván játszani a világ színpadán. Zárta interjúját Pietro Parolin bíboros államtitkár.
Hallgassák meg Varga Lajos váci segédpüspökkel készült interjúnkat.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Varga Lajos váci segédpüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kultúráért felelős püspökei egyikét, illetve az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatóját. Ebben a kettős minőségben is érkezett püspök atya Rómába a Művészek és a Kultúra Világa jubileumára, ami egy 3-4 napos eseménysorozat volt, szombaton kezdődött, és igazából tegnap hétfőn este ért véget. Ma reggel még egy szentmise volt a Szent Péter Bazilika Magyar Kápolnájában, aztán akkor indultok majd haza. Mindenek előtt arról szeretnék én kérdezni téged, kedves püspök atya, ugye egy ilyen első megközelítésben hogyan érintett téged a művészek világának a jubileuma?
Ennek az összejövetelnek az apropója tulajdonképpen a kultúra volt, a kultúra pápai tanácsa, amely együttműködik a nevelésnek a pápai tanácsával, illetve most már nem így nevezik, hanem dikasztériumnak nevezik, és a dikasztériumban a kultúra, illetve a nevelés együttesen szerepel. Ugye a jubileumi szent év alkalmából a Szent Atya különböző csoportokat hív megünnepelni ezt a nagy eseményt, megemlékezni Szent Péter apostolról, illetve Szent Pál apostolról, és ennek a kapcsán elsősorban a Gaudium et Spes Trinitatis Constitutio adja az alapvető gondolatot, hogy az embernek az életéhez hozzátartozik a kultúra, ugye, amely egy kultúra egy latin szóból ered, azt jelenti, hogy megművelni valamit, és valamilyen értéket belevinni, mégpedig az embernek a részéről, amely az embernek az életét aztán teljesebbé teszi a megmunkált tárgy által is, de valamiként az ember a saját személyiségét is rányomja a kultúra révén arra, amit megmunkál, amelyet megművel, és az emberi életnek a kiteljesedéséhez a kultúra hozzátartozik. Ősi keresztény dologról van szó. Szent Pál apostol is végzett egy úgynevezett inkulturációt, amikor az aténi beszédét elmondotta, ugyanis megemlékezett arról, hogy tisztelnek olyan Istent, amely az ő számukra ismeretlen, és Szent Pál apostol ebben a beszédében idézett ókori költőt is, amelyet az inkulturációnak a jegyeként szoktak emlegetni ilyen alkalommal.
Amelyen... Benne írjunk, benne mozgunk, igen. Ezt mondotta az apostol.
Igen, igen. Amely a mostani életünket is jellemzi. A kultúrának sokféle területe van. Ebben a vonatkozásban, amely ez az összejövetel épült, ez a konferencia, illetve az összejövetelnek a többi része épült, elsősorban a művészeteknek a világát emelte ki, éppen ezért az összejövetel a Vatikáni Múzeumban kezdődött, és a Vatikáni Múzeumban elsősorban a különböző országoknak, nagy gyűjteményeknek, a múzeumigazgatóknak a beszámolóit hallottuk.
Ott vezettek a múzeumban benneteket? Volt egy közös vezetés?
Nem, a múzeumban nem. Nem, egy konferencia volt a múzeumban, és a konferencián akár a Washingtoni Múzeumnak az igazgatója, tehát a világ minden részéből, akik jelen voltak, azok mutatkoztak be. De volt egy alapvető gondolat, ugye a pápának a gondolata a remény, és ugye a remény az nem csal meg, és ez a remény, ez egy általános antropológiai tulajdonság. Ugye minden ember reménykedik, valamiben, és ezért a remény egy olyan gondolat, amely összefoghatja az egész világot, tehát egy nemzetközi jelleget tud adni ennek a szent évnek, és a reményhez hozzátartozik az Isten irgalmassága is. Ugye ez már egy keresztény gondolat, mert Istennek a legfőbb tulajdonsága, hogy irgalmas, de minden esetre a művészek azok rámutatnak valamire az esztétikum által, ami több, mint az az anyag, amellyel ők dolgoztak, és ez az esztétikum, ez a szépség, ez valamiként az emberben a természet fölöttinek a gondolatához, tehát Istenhez is elvezethet, mert hiszen a mi reménységünknek az alapja azért a természet fölötti maga a mindenható Isten. Tehát ezzel kezdődött a Vatikáni Múzeumban, folytatódott a vasárnapi szentmisével. A Szentatya betegsége miatt hát nem ő tartotta ezt a szentmisét, hanem a dikasztériumnak a vezetője, bíborosa, tartotta ezt a szentmisét. Benne a szentmisében szerepelt az a gondolat, hogy a szépség, ugye az egy egyetemes kategória, és a művészek tulajdonképpen az esztétikumot, a szépséget mutatják meg abban az anyagban, amellyel ők éppen dolgoznak, és ez az esztétikum, ez a szépség, ez összefogja az egész emberiséget, és ezért a művészetnek nagyon nagy jelentősége van abban a tekintetben, hogy egy olyan nyelvet tudjunk beszélni, amely mindenkihez szól, hiszen a művészetben szerepelnek szimbólumok is, amelyek által egy-egy igazság megközelíthető. Igaz, hogy nem exakt módon, hanem valahogyan úgy, hogy az ember számára az ember értelmi képességein kívül más lelki képességeket is mozgósítani képes.
A jubileum lényeges mozzanata a Szentkapun való áthaladás. Volt ennek közösségi mozzanata a kultúra jubileuma kapcsán is?
Igen, átmentünk a Szent Kapun együttesen, akik meghívást kaptak a Vatikáni Múzeumba. Előtte a Sixtus kápolnán mentünk át, és aztán elérkeztünk a Szent Kapuhoz. A Szent Kapunak ugye a szimbóluma tulajdonképpen több dologból tevődik össze, mert hiszen ugye Szent Péter apostolnak a neve magyarul az, hogy szikla, erre a sziklára építem egyházamat, mondja Jézus, és aztán Jézus az igazi szikla, de Péter is a szikla, és a kapu, ugye az megint egy szimbolikus jelentőségű hely, mert át lehet lépni egyik térből a másikba, illetve maga Jézus mondja, hogy ő az az ajtó, az a kapu, amelyen keresztül közlekedni lehet. Tudjuk, elsősorban a mennyei atyához lehet közlekedni. Ő az út, igazság és élet, tehát ezért ő általa tudunk eljutni az atyához, és ennek egy szép szimbóluma a kapu.
Püspök atya, köszönöm a beszélgetést, adja jó Isten, hogy a magyar egyház művészek hittel tudják segíteni a magyar híveknek a világát a művészi alkotásokon keresztül, és erősítsék bennük ebben az évben különösképpen a reményt.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Varga Lajos váci segédpüspökkel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója Rui Ushakov szerint jól sikerült az orosz és amerikai delegáció megbeszélése Szaúd-Arábiában, és megállapodtak abban, hogy a jövőben is tárgyalnak. Erről ugyanakkor a Kreml szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök dönt. A két fél több mindenben is megállapodott, a legnagyobb horderejű ezek közül, hogy nagykövetségeik teljes visszaállításáról és kapcsolataik normalizálásáról döntöttek. Oroszország új biztonsági architektúrát szeretne Európában, melynek kidolgozásában Moszkva is aktívan részt vesz. A háborút megelőzően is ez volt az oroszok fő követelése, jegyzi meg az Index. Vlagyimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni ukrán hivatali partnerével Volodymyr Zelenszkijjel is, de utóbbi legitimitása hivatali idejének lejárta miatt megkérdőjelezhető, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov lehetetlennek nevezte a hosszú távú átfogó ukrajnai rendezést az összeurópai biztonsági kérdések figyelembevétele nélkül. Magyarország nagy örömmel figyeli a Szaúd-Arábiában zajló közvetlen orosz-amerikai egyeztetéseket, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, ugyanis a jó kapcsolat az Egyesült Államok és Oroszország között mindig jót tesz a világ biztonságának, fogalmazott Szijjártó Péter. Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta Yitzhak Herzogot, Izrael államelnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki sajtóiroda. A felek munkábéd keretében tárgyaltak az átalakuló világrend és a közel-keleti térség békéjének és stabilitásának aktuális kérdéseiről. Magyarország és Izrael gazdasági együttműködése terén a felek pozitívan értékelték a kapcsolatok dinamikus fejlődését. Orbán Viktor a találkozó megerősítette, hogy Magyarország elismeri Izrael jogát az önvédelemhez. Izrael továbbra is számíthat Magyarország támogatására a nemzetközi szintéren, az Európai Uniós fórumokon pedig az együttműködésre fókuszáló álláspontot képviseli Magyarország, mondta Sólyog Tamás köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott az izraeli államfővel a Sándor palotában. Yitzhak Herzog megköszönte, hogy Magyarország a 2023. október 7-i terrortámadás óta eltelt másfél évben is Izrael mellett állt. A Hamász-palesztin iszlamista terrorszervezet csütörtökön 4 holttestet, szombaton pedig 6 túsztad át Izraelnek, jelentette be az izraeli miniszterelnök hivatal. Donald Trump amerikai elnök közel-keleti megbízottja, Stevie Witkoff, azt mondta a Fox News amerikai hírcsatornának, hogy már elkezdődtek a tárgyalások a második fázisról, amit azonban Izraelben tagadtak. Ez a fázis tartalmazza majd a háború befejezését és az izraeli hadsereg kivonását a gázai övezetből, cserébe az összes többi túsz szabadon bocsátásáért. Miután Donald Trump amerikai elnök hatalmas csapást mért a tevékenységükre az Egyesült Államokban, a globalista, liberális, soros NGO hálózat Brüsszelbe menekül, írta Orbán Viktor miniszterelnök az ex-közösségi portálon. Figyelem, a félelmeink beigazolódtak, fogalmazott a kormányfő, aki szerint 63 ilyen civil szervezet különféle emberi jogi projektek mögé bújva pénzt kér Brüsszeltől. Meg kell vizsgálni, hogy jelenlegi formájában a globális minimumadó valóban érvényes lesz-e a jövőben, és képes elősegíteni az Európai Unió versenyképességének megőrzését vagy megerősítését, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter Brüsszelben, az uniós tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereinek tanácskozására érkezve. Nagy Márton arról beszélt, ez fontos téma annak fényében, hogy az Egyesült Államok úgy döntött, visszalép az OECD, a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztési Szervezet által meghatározott globális minimumadó megállapodástól. Végül az időjárásról, a folytatásban már döntően derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 13 és mínusz 12, napközben pedig plusz 3-4 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Zsuzsanna nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e név eredetét. A Zsuzsanna héber eredetű bibliai név, jelentése Lilium. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Some things looking better, baby. Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1473-ban megszületett Nikolaus Kopernikusz, lengyel csillagász, a heliocentrikus világkép megalkotója. megalkotta az égitestek kopernikuszi rendszerét, kimondta, hogy a Föld a saját tengelye körül forog, a mozdulatlan nap körül pedig éves mozgást végez. Ezt nevezzük heliocentrikus világképnek, ahol a Föld és a többi bolygó kering a nap, a hold pedig a Föld körül. Munkájával megalapozta Galilei, Kepler és Newton felfedezéseit, megindította a középkor végét is jelző tudományos forradalmat. 1743-ban megszületett Luigi Rodolfo Boccherini zeneszerző, csellista, a vonósötös és a zongoraötös megalkotója. Az olasz preklasszicista és klasszicista korszak zeneszerzője, virtuós csellistája. Nagyban hozzájárult a vonós négyes zenei műfajának fejlődéséhez. A két kordonkával játszó vonósötös és a zongoraötös feltalálójának számít. 1803-ban megszületett Hieronymi Otto Ferenc, mérnök, az első magyar vasútvonal tervezője. Győrött született, ő tervezte és építette az első magyar vasutat, mely mint lóvontatású vasút 1844-től 47-ig, Pozsonytól Nagyszombatig, majd onnan Szeredig épült. Ezt a vasútszakaszt 1872-ben gőzmozdonyú vasúttá alakították át. 1817-ben megszületett Kossuth Zsuzsa, Kossuth Lajos húga, aki megszervezte az első katonakórházat. Udvardi és kossuthfalvi Kossuth Zsuzsa, Meszlényi Rudolfné, az 1848-49-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője, Kossuth Lajos legfiatalabb húga. A legelső katonakórházat Kossuth Zsuzsanna szervezte meg 1849-ben. Elsőnek hívta fel a sebesült katonák ápolásának kötelességére a civilizált világ figyelmét. Az Amerikai Egyesült Államokban még életében nagy tisztelet övezte. 1861-ben megszületett Jókai Róza, festő, író, Jókai Mór nevelt lánya, Feszti Árpád felesége. Jókaival nagyon jó kapcsolata volt addig, amíg a 70 éves Jókai feleségül nem vette a 18 éves nagy Bellát. Jókai Róza szegénységben, sokszor nélkülözve élt, a neki járó csekély örökségrés sem kapta meg. Festészetet Munkácsitól és más neves művészektől tanult, azonban nem volt lehetősége az alkotásnak szentelni idejét. 1866-ban megszületett Mary Anderson, amerikai feltalálónő, akinek az autókon használatos ablaktörlőt köszönhetjük. 1902-ben fejlesztette ki az autók szélvédőjét tisztító ablaktörlőt, a szabadalmat 1903-ban kapta meg. Az első ablaktörlő nagyon hasonlított a mostaniakra. A lengőkarra szerelt gumipengét a vezető a járműből egy kar segítségével működtette. Sokan úgy gondolták, hogy zavarni fogja a sofőrt vezetés közben, de 1916-ra az ablaktörlő alapfelszereltség lett a legtöbb autón. 1917-ben szintén egy nő, Charlotte Bridgewood, szabadalmaztatta az automata ablaktörlőt, amit már nem kellett kézzel működtetni. 1949-ben megszületett Verőci Zsuzsa, sakkozó, női nemzetközi nagymester, edző, szakíró, nemzetközi versenybíró. Háromszoros magyar bajnok, négyszeres olimpiai ezüstérmes. 1963-ban megszületett Seal, angol énekes, dalszerző. 1968-ban megszületett Lukács László, a Tankcsapda együttes alapítója és énekese. A bandában kezdetben Lukács volt a szólógitáros, és néhány feldolgozástól eltekintve minden dal szövegét ő írta. Labi 1992-es kiválásakor lett a banda tagja, Molnár Cseresznye Levente, így Lukács örökölte a basszusgitárt. Több interjúban hangsúlyozta, hogy nem tartja magát igazi képzett zenésznek, inkább aféle énekmondó, aki basszusozik, mert a bandának arra van szüksége. 1974-ben megszületett Mága Zoltán hegedűművész. Zenéjében a komoly zenét, cigányzenét és a popzenét vegyíti. 1974-ben először tartották meg az American Music Award díj kiosztót. A Grammy ceremóniát korábban közvetítő ABC számára kárpótlásul hozták létre az amerikai zenei díjat. Az első Grammy Awards az NBC csatornán 1959. november 29-én került adásba a Sunday Showcase című műsor keretében, mely eredetileg tévéfilmeket és revű műsorokat sugárzott. 1971-ig a díjátadó ünnepségeket két helyszínen, New Yorkban és Los Angelesben is megrendezték, a díjazottak pedig választhattak a két helyszín közül, hogy hol veszik át az elismerést. Az akadémiától Pierre Cosset vásárolta meg a jogokat, hogy közvetíthesse a ceremóniát, és megszervezte az első élő tévéadást. Miután a díjátadás helyszíne a Tennessee állambeli Nashville-be került, 1973-ban a CBS vásárolta meg a közvetítési jogokat. 1990-ben megjelent a Photoshop. A program alapötlete két testvér, John és Thomas Knoll nevéhez fűződik. Fotózásért rajongó édesapjuk volt az Apple II számítógép egyik első tulajdonosa. Ezzel együtt volt a programot meghatározó két fő komponens. 1987-ben mialatt Thomas a képfeldolgozás doktori fokozatának megszerzésére készült, John az elismert filmrendező George Lucas cégénél, az Industrial Light and Magic-nél dolgozott. Thomas bosszantotta, hogy Apple Mac Plus gépe képtelen volt megjeleníteni a szürke árnyalatos képeket, ezért elhatározta, hogy saját kódot ír. Testvérével együttműködve készítették el programjukat, melynek a Display nevet adták. 1988-ban a szoftver nevét Image Pro-ra változtatták, majd házalni kezdtek vele a nagyobb szoftvercégeknél. Először nem találtak lelkes fogadtatásra, mindössze két cég, a szkenereket gyártó Barney Scan és az Adobe mutatott érdeklődést a program iránt. John és Thomas Knoll programjának korai verziói Barney Scan XP néven a hardware mellé járó szoftvercsomag részeként kerültek forgalomba. Végleges otthonra az Adobe-nál találtak, a Photoshop 1.0-as, kizárólag Macintosh platformra fejlesztett verziója 1990. február 19-én jelent meg. A 4.0-as változattól kezdve a Photoshop magyar nyelvű kezelőfelülettel is elérhetővé vált. Érdekesség, hogy a Knoll testvérek a Photoshop nevet kizárólag munkanévnek szánták, arra számítva, hogy vevőjük egy piackutatást követően úgyis átkereszteli a programot. Az Adobe marketingesei hónapokat töltöttek felmérésekkel, végül maradtak a Photoshop elnevezésnél. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!
Saturday bank. Boys, then get with you. Yes, we want and the same. Now I believe in miracles. Miracles happen tonight. But if you're thinking about my baby, don't matter if you're black or white. Oh, oh, oh. They print my message in a Saturday sun. Quite it is true, either you're wrong or you're right. But if you're thinking about my baby, don't matter if you're black or white. Black or white. I'm tired of this devil, I'm tired of this talk, and I'm tired of this business. So when the gong is rough, I ain't scared of no brother, I ain't scared of no sheets, I ain't scared of nobody. For gangs of the nations, comes the grief in the human relations. Is it her fault or lovers care? I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about traces, just places, faces. Where your blood comes from is by spaces. I've seen the bright get duller. I'm gonna spend my life being a color. And don't tell me you agree with me when I saw you kicking down in my eyes. But if you're thinking about my baby, don't matter if you're black or white. Said if you think of being my baby, don't matter if you're black or white. Oh, oh. Said if you think of being my brother, it don't matter if you're black or white. Sun for you, and black or white, and sun for you, yeah, 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 body, body, da, di, da, di, da, do, uh-oh, and black or white, and sun for you, oh, 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 yes, and sun for you, oh, all right, and sun for you, yeah, and black or white, and sun for you, yeah, 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 a black or white, and sun for you, yeah, yeah, yeah.
Indulás, nem kell mindig otthon ülni. az éjszakát, ha egy szép lány mosolyog rá, nézd a viszkit hűtik már.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!